Kedves gyerekek, először nektek szeretnék egy rövid történetet elmondani, és ennek a történetnek a tanulságait, a nekünk szóló tanulságait levonni. Egy édesapa a 9 éves kislányával az óceánban úszott. És egyik alkalommal, tehát pontosan az úszásuk közben, ugye nem szorosan egymás mellett mentek, a kislány már tudott úszni, nem szorosan egymás mellett mentek, és egy kicsikét eltávolodtak egymástól. És ebben a pillanatban a dagály elindult, és elsodorta elég nagy távolságra őket egymástól. Az édesapa mindent megpróbált, hogy oda tudjon úszni a kislányához, hogy segítsen neki kijönni a partra, de nem tudott, és látta, hogy reménytelen a helyzet, és nem tudott más tenni, csak a kislánynak nagyon hangosan minden erejét összeszedve oda kiáltott, és azt mondta neki, hogy lebegjél, és ússzál nyugodtan. Lebegj, és ússzál nyugodtan, és ne izgulj, visszajövök érted. És az apa valahogy kiment, amennyire csak gyorsan tudott a partra, és segítséget szerzett, csónakot szerzett, embereket, és mentek, hogy a kislány után menjenek. Nagyon messzire sodródott már el a kislány, és nagyon nehezen is találták meg, mert a dagály nagyon erőteljesen befelé vitte a gyereket. És amikor megtalálták, akkor a kislány teljes nyugodtan lebegett a vizen, és így körbe-körbe úszkált. Persze kimentették a kislányt, és utána megkérdezték tőle, persze az újságírók, riporterek persze ott tolongtak a kislány körül, és megkérdezték, hogy mit érzett, és hogy tudott egyáltalán egyedül olyan sokáig ilyen helyzetben nyugodtan ott úszni. És mit gondoltok, hogy a kislány mit válaszolt, hogy miért? Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy apa azt mondta, hogy vissza fog jönni értem, és én tudtam, hogy így lesz. És ezért nem féltem, azt csináltam, amit mondott. Ez a mondat valami olyan mérhetetlenül sokat mond, nem tudom, hogy értjük-e, hogy mit akar ez nekünk mondani. Tudnélik, ez a kislány miért menekült meg? Két dolog miatt menekülhetett meg ez a kislány, és azért menekülhetett meg a halálból. Az egyik mi volt? Hogy teljesen megbízott az édesapjának az ígéretében. Teljesen nyugodt volt, és tudta, hogy ő vele semmi baj nem lesz, mert az édesapja vissza fog jönni érte. A másik pedig engedelmeskedett annak, amit az édesapja mondott. Nem esett pánikba, nem kezdett el kapálózni, hanem lebegett, úszott körbe-körbe. Mi ebből a mi tanulságunk? Mi is csak akkor tudunk megmenekülni, és csak akkor nyerhetjük el az örök életet, ha megtanulunk bízni az Istenben, és megtanulunk engedelmeskedni az ő szavának. Ez a kislány miért bízott meg az édesapja ígéretében? Miért bízott meg abban, amikor azt mondta neki, hogy ne félj, visszajövök érted? Miért bízott meg benne? Mert ismerte az édesapját, hogy az édesapja soha nem csapja be, és mindig azt mondja neki, ami az igaz. És nézzük meg, hogy az atyáról, a mennyei atyáról mit mond az ige. Azt mondja Mózes 4. könyvében, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondé ő valamit, hogy meg ne tenné, ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Tehát az Isten mennyi mindent megígért nekünk, de bízunk-e az ígéretében? Megígérte, hogy vigyáz ránk, megígérte, hogy segíteni fog nekünk a legnagyobb veszély idején is, megígérte, hogy visszajön értünk, Jézus megígérte, és elvisz bennünket magához, örök életet ad. Hiszünk-e az ő ígéretének? Ő minden ígéretét valóra váltja, és megtanulunk-e engedelmeskedni annak, amit ő mond? Ha ezt a kettőt megtanuljuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy bennünket is megment, örökre megment, és örök életet fog nekünk adni. Köszönöm, menjetek a helyetekre! Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én néhány eseményt és mozzanatot szeretnék az evangéliumokból kiragadni, olyan értelemben, hogy egy-egy történetnél nem fogunk túl sokat időzni. 7 történetet szeretnék röviden megemlíteni, majd látni fogjuk, hogy miért, milyen szempontból, és ezek a történetek Jézus életében az ő feltámadása utáni események voltak. Gondoljunk bele abba, hogy milyen sokat foglalkozunk mi Jézus földi életével, az evangéliumok leírása alapján. Mennyi mindent el tudunk mondani, hogy milyen tanításokkal szolgált Jézus a földi élete folyamán, beszédében és a vele kapcsolatos történésekben. De most a mai alkalommal nem ezekről szeretném, ha szólnánk, hanem azokról, amik Jézus feltámadása után történtek. Gondoljunk bele abba, hogy amikor valaki ebben a földi életben is búcsúra készül, el akar menni, hosszabb útra igyekszik, akkor az övéivel mit csinál? A legfontosabb dolgokat a lelkére helyezi. Hát nem így vannak a szülők is, amikor a gyerek elmegy, esetleg már nem a szülővel, és akkor még egyszer mindent még ott elmondja, hogy ez itt van, ez ott van, erre vigyáz, amarra vigyáz. A legfontosabb dolgokat még egyszer a lelkére, a szívére akarja helyezni. Jézus ugyanezt tette velünk az ő feltámadása után, a mennybe menetele előtt, az utolsó találkozásokkor és az utolsó tanítványaival és az övéivel való beszélgetés kapcsán Jézus a legfontosabb dolgokat helyezte a tanítványai lelkére, és ezekből a történésekből és eseményekből szeretnék hetet kiragadni. Az első, és még egyszer mondom, egyetlen egy történetet sem fogunk a teljes mélységéig kiboncolgatni, hanem csak a fő mondani valót, hogy Jézus mik azok a fő dolgok, amikre a figyelmünket szerette volna irányítani. Az egyik mindjárt Jézus feltámadása utáni események, mindjárt egész közvetlenül nézzük meg, hogy a feltámadás és az üres sírnak a látványa, egyáltalán, és Jézusnak a halála, hogy ő meghalt, egyesekből mit váltott ki. Máté 27-ben azt olvassuk a 62-től terjedő versekben, hogy másnap pedig, amely péntek után következett, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai oda menvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondta nékik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ az őrséggel. A történetből csak ennyit szerettem volna felolvasni. Hadd kérdezzem, hogy a Jézus ellenségeinek a szívében milyen gondolat volt? Mi fogalmazódott meg bennük? Hogy azt mondta, ugye ők így mondták, hogy ez a hitető, ugye nem fogadták el Jézus, de mit mondtak? Mire emlékeztek? Hogy azt mondta az életében, hogy harmadnapra föl fogok támadni. Ezért ugye tegyünk meg minden óvintézkedést, hogy nehogy ez valamilyen módon ellopja valaki a sebe, és akkor az emberek azt gondolják, hogy tényleg föltámadt. A kulcs szó, amire szeretném itt a figyelmet felhívni, Jézus ellenségei emlékeztek Jézusnak a szavára, hogy azt mondta, harmadnap föltámadok. Szeretném tőletek kérdezni, hogy a tanítványok emlékeztek-e Jézusnak erre a kijelentésére? Emlékeztek-e erre a kijelentésére, hogy Jézus fel fog támadni? Akiknek az ígéret elsődlegesen szólt, azok a tanítványok nem emlékeztek rá. Annyira döbbenetes, nem is akarom végigolvasni, mert kívülről ismerjük a történetet, hogy amikor az angyalok, az asszonyoknak üzenetet küldik a tanítványokhoz, hogy menjenek és mondják meg, hogy Jézus feltámadott, Jézus maga is üzen a tanítványoknak. Mit olvasunk? Nem hittek nekik. Sőt, azt olvassuk egyik helyen a Bibliában, hogy az asszonyok beszéde üres fecsegésnek tűnt előttük. Pedig Jézus elmondta nekik, nem tudom hányszor elmondta, hogy ő fel fog támadni. Ebből egyetlen egy gondolatot szeretnék kiragadni, amit Jézus a lelkünkre akart helyezni az ő feltámadása után, és máig ható jelentősége van ennek a tanításnak, de azért egy igét még hadd olvassak fel. Márk 16:14-ben Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, hogy amikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűséget, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Azért úgy elgondolkodtam ezen az igén, nem tudom, hogy ti elgondolkodtatok-e már, hogy milyen lehetett az, amikor Jézusról azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket. Nyilván, hogy ez nem egy kemény beszéd volt, de szemükre hányta, hogy ti felejtettétek el, akiknek megígértem. Az én ellenségeim emlékeztek erre, és ti pont nem emlékeztek rá. Én ebből az egész történetből egy tanulságot szeretnék levonni. Jézus arra akar bennünket késztetni, hogy ebben az mi időnkben, amiben élünk, mindegy, hogy az Új Szövetségben bármikor bárki élt, de hogy emlékezzünk az ő szavára, emlékezzünk az ő ígéreteire, mert az ő ígéretei igenek és ámenek. Az ember életében két hatás érvényesül állandóan, minden élethelyzetben. Isten állandóan azt akarja, hogy emlékezz arra, amit megígértem. Gondolj vissza arra, hogy volt-e olyan ígéretem, amit nem teljesítettem volna. Emlékezz. Sátán pedig mit akar velünk állandóan megtenni? Felejts. Isten emlékeztetni akar. És tartsuk állandóan szívünkben, emlékezetünkbe az ő ígéretét, és a legfőbb ígéretek egyikét, hogy ő visszajön értünk, nem hagy bennünket árvákul. A másik, ami ebben az üzenetben, és ez a második hatalmas nagy üzenete a feltámadás utáni eseményeknek, és Jézus hozzánk való viszonyának, hogy kérdezem, amikor üzenetet küld az ő tanítványainak, akkor hogy szólítja meg őket? Mit mond Mária Magdalénának is, és az asszonyoknak is, hogy menjetek el hova, kikhez? Emlékeztek rá, a tanítványokat hogy nevezi? Az én atyám fiaihoz. Azt mondja, menjetek el az én atyám fiaihoz. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már ezt a kifejezését Jézusnak, az én atyám fiaihoz. Mondja ezt Jézus, akkor ugye még nem is találkozott a feltámadás után így, szemtől szembe a tanítványaival. És milyen tanítványokat nevez Jézus az atya fiainak? Aki megtagadta őt, mert ebben Péter is benne volt, mert külön üzen Péternek, hogy menjetek el, és Péternek is mondjátok meg. Azokat, aki megtagadja, aki elfut, aki elcsügged, aki nem hisz az ő ígéretének, azt mondja, menjetek el az én atyám fiaihoz. Engem ez mindig olyan mélyen érint, ez a kijelentés, mert Jézus nem csak a földi életében tartotta övéinek és atya fiainak az ő tanítványait, nem csak a földi emberi mi voltában, hanem feltámadott üdvözítőként is bennünket atya fiainak nevez. Nézzük meg a zsidókhoz írott levél 2. fejezet 11. versét. Azt mondja, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak hívni. Igen, egytől vagyunk minnyájan az atyától. Ugye, mi, Jézus is itt a földön, az atya legmagasabb rendű teremtése volt, hogy Jézus emberré lett. Ajándékot és áldozatot nem kívántál, de testet alkottál nékem. Jézus bejövetelekor, igen, az atya teremtése volt Jézus. Bennünket is az Isten teremtett, nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni, még így bűnös mi voltunkban sem. De szeretnék megkérdezni valamit tőletek. Jézus mit mond? Ugyanezzel a gondolattal kapcsolatban az evangéliumok feljegyzése szerint. És Jézusnak ez a szavai számomra olyan mélyen érintő. Jézus mit mond? Azt mondja, aki szégyel engem és az én beszédeimet e bűnös és parázna nemzetség közepette, azt én is szégyelni fogom majd, ugye az én mennyei atyám előtt. Nem furcsa ez a gondolat? Nem szívbe markoló? Hogy ő nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni, és mi szégyeljük őt a bűnös és parázna nemzetség közepette. Igen, Jézus nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. És gondoljunk bele abba, hogy amikor ezeknek a tanítványoknak, akik így viszonyultak Jézushoz, és az ő beszédéhez, Jézus ilyen üzenetet küld, és küldi Péternek is az üzenetet. Mit mond ki ezzel Jézus? Hogy megbocsátottam. Megbocsátottam, és nem kárhoztatlak benneteket, és nem vádollak benneteket. Szerintetek Jézusnak lett volna oka vádolni és kárhoztatni az ő tanítványait? A legnagyobb küzdelemben elaludtak, ott a Gecsemáni kertben, Jézust magára hagyják, elfutnak, mint ahogy az előbb említettem, az egyik megtagadja, hogy viszonyultak a tanítványok Jézushoz. És Jézus nem kárhoztat, és nem vádol. Jézus mit csinál? Mi volt Jézus földre jövetelének a célja? Az volt az egyedüli célja, hogy a megrepett nádat ne törje el, és a pislogó gyertyabelet ne oltsa ki. Ha Jézus ezekkel a tanítványokkal kemény lett volna, és úgy bánt volna velük, ahogy a hitetlenségük és bűneik miatt megérdemelték volna idézőjelbe, a megrepett nád eltört volna, a pislogó gyertyabél kialudt volna. Igen, Jézus a változhatatlan szeretetéről és bűnbocsánatáról akarta biztosítani az övéit. Szeretném felolvasni a Római Levél 4. fejezet 25. versét, hiszen a feltámadásnak ez az egyik legnagyobb üzenete, ami számunkra. Ezt olvassuk a 4. fejezet 25. versében. Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Nem tudom, hogy értjük ennek az ígének ezt a hatalmas mondani valóját, amit így fogalmaz, hogy a bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent ez? Jézus a halálával, átvállalva a mi bűneink büntetését, igen, elszenvedte a nekünk kijáró büntetést. De a bűnbocsánat Jézus feltámadása által lehet a miénk. Nem a halála által, hanem a feltámadása által. Miért? Mi a különbség ilyen értelemben a kettő között, a halála és a feltámadása között? Mi a különbség? A különbség az, hogy Jézus feltámadása annak a bizonysága volt, hogy ő egyetlen egy bűnt el nem követett, hogy az áldozata tökéletes volt, hogy a helyettesítés tökéletes volt, és Jézus Krisztus feltámadása a bűnök bocsánatának az ígérete. Feltámasztatott a mi megigazulásunkért, hogy a mi bűneinket elvegye, hogy megbocsássa, akármilyen nagyok is legyenek azok, és akármennyit is vétkeztünk ellene. Mit mond az ige Jézus áldozatáról? Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ámenné. A bűnbocsánat, a bűnök eltörlése. Igen, Jézus biztosítani akar bennünket az ő feltámadása által, az ő változhatatlan szeretetéről. És szeretnék felolvasni egy idézetet, és ez az idézet egészen különleges idézet, legalábbis az én számomra. A Kiben bízhatunk első kötetében a következőt olvassuk. Figyeljük az idézetet. Bárcsak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány vagy rés a fegyverzeten. Azért ez egy nagyon megindító mondat. Ezzel nem a bűnre akar bennünket bátorítani. De mire akar bátorítani? Hogy Jézus nem szeret bennünket kevésbé azért, mert a bűnök sokaságát követtük el. Nem szeret ezért kevésbé bennünket, sőt, annál inkább szeret bennünket. Azt mondja a bizonyságtételek 2. kötete Jézus szenvedéséről, hogy minél inkább bántalmazták őt a kereszten, minél több volt a szenvedése, minél gonoszabbul bántak vele, a szeretete annál inkább csak nőtt és nőtt. Annál inkább látta, hogy mennyire szüksége van az embernek az ő áldozatára, az ő változhatatlan szeretetének a megismerésére. Igen, Jézus most is, akármilyen mélyre süllyedtünk a bűnbe, akárhányszor elkövettük a bűnt, Jézus még inkább és még inkább szeret bennünket. mert látja, hogy milyen szükségünk van az ő szeretetére. És Jézus mit akart megmutatni ezzel az eseménnyel, ezzel az üzenetével, ezzel az egy-két szóval? Hogy az ő szeretete soha nem változik meg. És embereket megmenteni, minél mélyebben vannak, annál nagyobb szeretettel lehet. A bűn mértékével arányosan a szeretetnek is növekedni kell ahhoz, hogy a bűnös ember megmenthető legyen. Az ember sokszor úgy gondolkodik az Istenről, hogy ha valaki nagyon sok bűnt követel, hát az Isten azt már egyre kevésbé szereti. Az Isten szánalma, részvéte és szeretete annál inkább lobog itt benne irántunk, minél inkább bűnben vagyunk, de megvalljuk a mi bűneinket. Az ő szeretetével ki akar menteni ezekből. De szeretném megkérdezni, hogy ez az elkötelező szeretet mire kell, hogy bennünket indítson? Mire kell, hogy késztessen bennünket? Azért Jézus így bánt velünk. Mit mond Pál apostol a kolossébelieknek? Figyeljük meg ezt a nagyon jól ismert verset. Azt mondja a 3. fejezet 12-13. verse. Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Mi is így viszonyuljunk emberekhez, akik bennünket bántanak, akik a legrosszabbat akarják nekünk. A szeretetünk ne csökkenjen, hanem kérjük Istentől, hogy annál inkább tudjunk szeretni. Mert ha valamivel, egyedül ezzel tudunk a másik embernek segítséget jelenteni, ahogy Jézus is az ő elkötelező és megváltozhatatlan szeretetével tud bennünket a mi bűneinkből kimozdítani. A harmadik történet, és erre egész röviden szeretnék csak utalni, az emmausi tanítványokkal való találkozása Jézusnak. Szerintetek ebből a találkozásból Jézus mit akart, hogy a mi lelkünkön ott legyen változhatatlanul és örökre? Szerintetek az emmausi tanítványokkal való találkozásnak mi az üzenete? Mi az üzenete? Mert ugye egy nagyon szép történet, ugye, ahogy mennek a tanítványok, Jézus hozzájuk csatlakozik, ismerjük a történetet. Mi a legfőbb üzenete szerintetek a mának szóló, az egész Jézus összes tanítványnak szóló üzenete? Hogy egyedül egy dologra kell, hogy odafigyeljünk, az írott igére, az ő szavára. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus halála és feltámadása mi volt? Ószövetségi írások, proféciáknak a beteljesülése. És Jézus ezekre hívta föl a figyelmüket. Jézusnak, hadd mondjam, az ő isteni küldetésének a legfőbb bizonyítéka mi volt? Mi volt Jézus földrejöttének és egyáltalán a küldetésnek, hogy ő tényleg Isten fia volt? Mi volt a legnagyobb bizonyítéka? Az, nem maguk az események, hanem az, hogy ez előre mind így volt megjövendőlve. Ez volt az, ami a legnagyobb bizonyítékot szolgáltatta, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát. Mert szóról szóra teljesedtek a bibliai proféciák. Jézus mit akar nekünk ezzel elmondani? Ember, most magadra hagylak, nem lehetek itt közötted, de itt van az ige, erre figyeljél. Mert a mikorunkban is egymás után teljesednek be azok a prófétai beszédek, amelyek már az Ószövetségben megírattak, vagy Jelenések könyvében, tehát ugye az egész Szentírásban. És hogy az összefüggéseket megértsük, és hogy valóban a hitünk erősödjön, az ígére, állandóan az ígére kell odafigyelnünk. De egy verset szeretnék felolvasni ebből az emmausi történetből, és de előtte megkérdezem, szerintetek mi a kulcsa annak, hogy Jézus szavai és az írások valóban igazi bástya lehessen a mi életünkben, védő bástya, és ne csak egy elméleti ismeret, amely nem menthet meg bennünket. Szerintetek mi a kulcsa az emmausi történetben ennek? 24. fejezet Lukács evangélium a 32. versében, amikor Jézus már eltávozik a tanítványoktól, mit mondtak egymásnak? Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat? Milyen szép ez a megfogalmazás. A tanítványok hogy viszonyultak az igéhez, amikor hallották? Nem tudták még, hogy Jézus az, de az ige szavai, amikor megértették és hallották, gerjedezett az ő szívük, örültek a tanításnak, értékelték Jézus igéjét. Igen, ha mi értékeljük, gerjedezik a mi szívünk a Jézus tanítására, akkor fog tudni bennünket megmenteni a végidő csalásai következtében. És nem tudom megállni, hogy egy nagyon-nagyon aktuális dolgot nem mondjak, tehát az életünkre, a jelen problémáinkra, a élethelyzetünkre vonatkozó gondolatot. A tanítványok miért csüggettek el Jézus halálakor? Miért? Mert azt látták, hogy minden reményük szertefosztott, ugye? Tehát nem gondolták, nem is vették komolyan, ugye, amit, vagy nem is tudom, hogy csapódott le ez bennük, hogy Jézus hányszor elmondta nekik, és mégis kétségbe estek, amikor bekövetkezik. Szeretném megkérdezni, hogy mi szoktunk kétségbe esni időnként, amikor látjuk a problémát saját életünkben, a közösségünk életében, a világ problémát. El szoktunk időnként kicsikét úgy csüggedezni? Hadd kérdezzem meg, hát Jézus nem mondhatna nekünk, hogy hát nem emlékszel? Le van írva? Elmondtam. Most miért lepődsz meg, amikor ennek az átélője vagy? Igen, ha gerjedezik a szívünk az igére, az Isten szavának az olvasása, hallása közben, szeretjük az Isten beszédét, meg fog tudni bennünket őrizni a csalástól, az ámítástól. Szeretném megkérdezni tőletek, megint csak emlékeztetésképpen, Jézus sok csodát cselekedett a földi életében. Melyik volt az a csoda, amit megismételt a feltámadása után is? Ugyanazt a csodát a tanítványaival újra átéltette. A halfogás. A csodálatos halfogás. Ugye a csodálatos halfogásnak a története. Nem megyünk bele a történetbe, tudjuk, egész éjszaka nem fogtak semmit. Jézus azt mondja, hogy vessék ki a hálót, a halaknak a sokaságát fogták be. Ugyanez történik Jézussal, ugye elmondja a tanítványainak, hogy menjenek, ugye majd ott a galileai tengernél, majd ott találkoznak Jézussal. És amikor még várnak Jézusra, Péternek ugye a gondolata, hogy nátok, hogy menjenek el akkor addig halászni, amíg Jézus nem érkezik meg. És mennek halászni, és semmit nem fognak. Egész éjszaka semmit nem fognak. Ugye hát ugyanaz a csoda ismétlődik meg. Reggel felé Jézust meglátják a parton, és Jézus mit mond nekik? Vessétek ki a hálót a haló hajónak a jobb oldala felől. És mi történt? A halaknak olyan sokaságát fogták be, hogy kivonni már nem bírták a hálót. Szerintetek véletlen, hogy Jézus egy csodát megismétel a tanítványaival, ugyanazt a csodát még egyszer? Gondoljunk bele abba, hogy milyen tanulság van önmagában ebben, hogyha Jézus megismétli ezt a csodát, hogy a tanulságai örökre ott legyenek a szívükben. Mi ennek a lényege, ennek a tanulságnak, ennek a történetnek? Csak röviden, hogy értsi, hogy mi is a szívünkre tudjuk venni ezt a tanítást. Az egyik az, hogy Jézus elmegy, fizikailag nincs jelen, de ugyanúgy jelen van az ő követői életében, mint mikor személyesen a tanítványokkal volt. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Tehát nem kell nekik attól félni, hogy most árván maradnak, most nincs Jézus, kire támaszkodhatnak. Jézus ugyanúgy itt van velük. A következő. Egyedül nem fogják tudni a nagy misszió parancsot betölteni. Jézusnak mi volt a parancsa nekik? Elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. De Jézus mit ígért? Azt ígérte ezáltal, a történet által, hogy ha engedelmeskedtek nekem, és ha én azt mondom, hogy a hajó jobb oldalára vesétek ki a hálót, és nem a bal oldalára fogjátok kivenni, értjük, ugye? Tehát a legapróbb részletben is engedelmeskedünk neki, akkor meg lesz a maga idejében a munkának az eredménye. Tehát nem kell elcsüggedni, mert Jézus ugyanolyan módon, tapintható, érezhető módon jelen van, mintha fizikailag itt lenne velünk. Tehát hitben akar bennünket elvezetni, hogy az ő eltávozása az nem a magára hagyásnak az eseménye volt, hanem a további változhatatlan törődésének és az általa adott megbízatás teljesítéséhez erőadás. Tehát mindez jelen van ebben a történetben, ennek a tanítása mindez jelen van ebben a történetben. A következő, amit szeretnék megemlíteni, az ötödik hatalmas nagy esemény Jézus feltámadása után. Emlékeztünk-e arra, hogy ezen az alkalmon, amikor Jézus ugye ott megjelenik a tanítványainak, együtt van velük, ugye ott együtt eszik a tanítványaival, és beszélget velük, ugye ekkor visszaiktatja Pétert a tanítványi szolgálatába, és ekkor Jézus Péternek mond valamit, kétszer is elmondja Péternek, és így is búcsúzik el Pétertől. Mik ezek a kifejezések? Hogy búcsúzik el Jézus Pétertől? Kétszer mondja ebben a beszélgetésben. Nem az, hogy te szeretsz, mert ugye ez most erre nem térünk ki. Így búcsúzik el Jézus Pétertől, te kövess engem. Te kövess engem. Így búcsúzik el, kétszer is mondja. Szerintetek Péter életében és a mi életünkre vonatkozóan is mi a jelentősége ennek, hogy te kövess engem? Jézus milyen búcsú, gondoljunk bele Péternek, ezek a búcsú szavai. Azért milyen hatalmas tanítást akart Jézus Péternek adni ezáltal? Szeretnék egy rövid idézetet olvasni a Világ reménye című könyv, ugye ez a Jézus életének egy szűkebb kiadása. Így olvasom. Péter számára ezek a szavak köves engem csupa tanulságot nyújtottak. Nem csak halálára vonatkoztak, hanem életének minden lépésére. Eddig nagyon szeretett önállóan cselekedni. De Jézus mit mondott neki? Köves engem. És most figyeljük ezt a két mondatot. Ne fuss mindig előre, akkor nem kell egyedül megküzdened Sátán seregeivel. Hagyd, hogy én menjek előtted, és akkor az ellenség nem győzhet le. Csak ezt az egy tanulságot. Mi volt Péternek ez a tanulság, te kövess engem? Ne magad akard megoldani a problémákat. Úgy gondolva, hogy erős vagy, és rohanni előre, és fogadkozni, és csinálni, és ne, ebből csak bukás lehet. Engedd, hogy én menjek előre, és akkor legyőzöm előtted azt, amit te nem tudsz legyőzni. Én fogok akkor először találkozni Sátánnal, és meghiúsítom mindazt, amit ellened tenni készül. Engem kövess. De olyan érdekes, hogy ez a kifejezés, hogy kövess engem, ez egyben ígéret is. Miért ígéret? Mert ugye ezt egy felszólító mondatként értékeljük, hogy kövess engem. De ez miért ígéret, amikor Jézus felszólít, hogy kövess engem? Ugye azért ígéret, mert Jézus ebben a felszólításban azt is ígéri, hogy ő követhető lesz a mi számunkra. Bocsánat, hogy ezt mondom, látó és halló távolságon belül van. Tehát olyan, akit én követhetek, és nem kell eltévednem, mert mindig láthatóvá, felismerhetővé teszi magát. Kövess engem. Kövess engem lelkületben, magatartásban, arra, merre én megyek. Kövess engem, és akkor teljesen biztos a győzelem. Egyébként itt szeretnék megállni, és egyetlen egy kérdést így egy rövid pillanat erejéig megnézni. Szerintünk Jézus feltámadása utáni magatartásából milyen lelkület sugárzik? Ugye Jézus állandóan a szeretet, az irgalom, ugye, tehát maga a tökéletesség, de egy nagyon-nagyon érdekes jellemvonást látunk újra Jézusnál, amit a földi életében is láttunk jó néhányszor megnyilvánulni. És ezt most abból az egy jelenségből szeretném, hogyha kikövetkeztetnénk, hogy Jézus kiknek jelent meg a feltámadása után. Kiknek igen, és kiknek nem. Kiknek igen, és kiknek nem. Jézus megjelent a benne hívő embereknek. És kiknek nem jelent meg? az ő ellenségeinek, akik nem hittek benne. Miért? Nem tudom, feltűnte nektek, végig ezt olvasuk, senkinek másnak nem jelent meg, csak a benne hívő embereknek. Miért? Gondoljunk bele abba, hogy micsoda diadal lehetett volna. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda diadal, amikor Jézus feltámad, és akkor nagy erővel, hatalommal megjelenik. Nem hatalmas diadal? Akik őt tagadták, hát mit szóltak volna? Mit szóltak volna? Ott van Jézus. Hát nem egy nyilvánvaló győzelem lett volna? És Jézus nem mutatkozott egyetlen egynek se az ő ellenségei közül. Miért? Hadd mondjam, Jézus nem így akarta bizonyítani, hogy ő kicsoda. Emlékeztek rá, hogy a kihallgatásaikor mit mondott? Majd meg fogjátok látni az embernek fiát ülni, ugye az ő dicsőségében, és eljönni, ugye, eljönni az ég felhőivel. Majd akkor. Jézus látványa, fizikai látványa, na ugye, hogy én nekem volt igazam, értjük, szóval Jézus nem így akarta, egyáltalán. Ez nem győzte volna meg az embereket, azaz egy olyan fajta elméleti ismeret, ami Sátánban is volt a mennyben, mert ő tudta, ugye, hát persze, hogy hát nem volt kérdés, hogy Isten létezik, és mégis hova jutott? Ő menteni akarta, hitre akarta az embereket elvezetni, ami nem látáson alapul, hanem az Isten szeretetének, irgalmának a megértésén. Igen, ez az indulat legyen bennünk, amely benne volt, köves engem. Hányszor nem tudja az ember tisztázni magát ebben az életben? Hányszor van ott bennünk a bizonyításnak a vágya, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van igazam? És nem igaz az, amit mondanak. Hányszor van ott az emberben? Jézus egynek nem mutatta meg magát az ellenségei közül, majd a megfelelő időben, addig pedig szeretettel, hittel munkálkodik, hogy az ember hitre jusson. Az utolsó előtti hatalmas nagy tanulság, amit Mária Magdalénával való találkozásából szeretnék kiemelni Jézusnak, és ez nem más, ugye tudjuk, Mária Magdaléna, ugye ő érkezik legelőször a sírhoz. Egyébként nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy milyen kronológiai sorrendben történik, hogy egyáltalán fölfedezik az üres sírt, és egyáltalán a feltámadás követő események. Ugye Mária Magdaléna az, aki legelőször oda megy már egészkor a szürkületkor hajnalhoz, oda megy a sírhoz, és mit lát? Azt látja, hogy üres a sír. Fölkel, és elrohan, elmegy Péterért, és... Tehát látja, hogy el van hengergetve a kő, stb. És elszalad Péterért és Jánosért. Ez alatt az asszonyok is megérkeznek, látják, az angyalokkal beszélnek, és ők is mennek a többi tanítványhoz. Időközben megérkezik Péter és János Mária Magdalénával együtt. Ugye ott Péter és János ugye a sírhoz megy, ez is olyan érdekes, annyira érdekes. Ki érkezett először a kettő közül oda, Péter vagy János? János. Ő volt a fiatalabb, ugye? Gyorsabban futott már, mint Péter. És megáll a sírnál, és mit csinál? Megvárja, amíg odaérkezik Péter, és engedi Pétert előre a sírba, hogy megnézze ő. Tehát igen, látják, hogy üres a sír, utána ők is elmennek csalódottan, és Mária mit csinál? Nem tud elmenni a sírtól. Nem tud elmenni, mert sír, zokog, hogy hát hol a mester? És akkor Jézus megszólítja a háta mögött, ugye, hogy kit keresel, és akkor ugye ismerjük a párbeszédet. És akkor egyszer csak Jézus azt mondja, miért, mit gondol Mária Magdaléna, hogy kivel beszél? Azt hiszi, hogy a kertésszel beszél. És akkor egyszer csak Jézus egy szót mond neki. Mit mond neki? Mária. És ebből ő abszolút felismeri, akkor ismeri fel, hogy hát Jézus az, hát ő az, akit én kerestem. És nem tudom, hogy... Értjük-e, hogy Mária Magdaléna miért nem ismerte fel Jézust? Miért nem ismerte fel Jézust? A szemei annyira tele voltak könnyel, hogy nem ismerte fel Jézust. Erről is szeretnék egy rövid idézetet olvasni. Annyira szépen van megfogalmazva, és olyan nekünk szóló üzenet. Figyeljük meg, így olvasom a 493. oldalról. Ugye itt Jézus feltámadása után milyen nagy lehetett volna a tanítványok öröme. Ugye, hogy üres a sír, még nem tudják, hogy hol van Jézus, de üres a sír, ez azt mutatja, hogy feltámad. Micsoda öröm kellett volna, hogy legyen. Ezzel szemben mit csináltak? Hitetlenkedtek, kétségeskedtek, és sírtak, és csüngettek voltak. Azt olvassuk, hogy Mária vigasztalhatatlanul állt ott a kertben, és keservesen sírt, pedig az üdvözítő a háta mögött állt. Szemei úgy tele voltak könnyel, hogy nem ismerte fel urát. A tanítványok szíve is annyira fájt, hogy nem tudták elhinni ezt a boldogító üzenetet. És most jön a nekünk szóló tanulság. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt? Elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették őt. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor állott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre. Szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük, mert Jézus él. Igen, élő megváltónk van. Bármilyen nehézséggel, problémával találkozunk ebben az életben, a legnagyobb vígaszunk és örömünk ez legyen, hogy nem egy halott, hanem élő megváltónk van, aki közben jár értünk, aki állandóan esedezik mi érettünk. Szeretném kérdezni, hogy van ennél nagyobb öröm az ember számára? Hogy valaki értem él, aki minden hatalom menjen és földön, és semmi nem történhet velem, ami nem a javamat szolgálja, ha én tényleg szeretem őt, és őt akarom követni ebben az életben. Van ennél nagyobb biztonság és öröm? Akkor miért csüggedünk, miért kétségeskedünk, és miért sírunk sokszor úgy, hogy nem is ismerjük fel, hogy ő van ott mellettünk, és vigasztalni akar bennünket? Hányszor van úgy, hogy egy élethelyzetben csak a rosszat látjuk, és nem veszük észre, hogy áruhás áldás, mert Jézus van ott, és segíteni akar, és tapasztalatot akar adni. Igen, Jézus él, ez legyen a legnagyobb örömünk, és a legnagyobb vígaszunk. És az utolsó történet, amit szeretnék megemlíteni, szintén Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 24. fejezetéből, egy muszáj felolvasni ezt a 36-tól 43-ig terjedő verset. Figyeljük meg! A 36-tól 43-ig, tehát ezt most nem a saját szavaimmal szeretném, hanem annyira szép kifejezések vannak itt. Nézzük meg, hogy mit látunk itt ebben a történetben. Tehát Lukács 24, 36-tól 43-ig, így olvasom. És mikor ezeket kezdték, beszélték, megállott Jézus a közé, megállt Jézus ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig, és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadtak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondván megmutatta nékik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hívének az öröm miatt, és csodálkoztak, mondta nékik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adának néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, melyeket elvett, és előttük evett. Bocsánat a kérdésért, de megkérdezem, Jézus nagyon éhes volt, azért evett? Miért evett Jézus? Miért kérdezte, hogy van-e valami ennivalótok? Miért? Ezzel is bizonyítani akarta nekik, hogy neki, meg mondta, hogy fogják meg őt, hát csontja, húsa van, tehát nem egy szellemet, vagy nem tudom kit látnak. Ő Jézus, és velük együtt evett. A feltámadása után szerintetek mi volt ennek a jelentősége, hogy együtt evett a tanítványaival? A feltámadása után mi volt ennek a jelentősége? Jézus azt akarta megmutatni az övéinek, hogy ő emberként volt itt közöttük, most feltámadt, ugye dicsőséges testben, de örökre magába olvasztotta az emberi természetet, örökre magába olvasztotta. És a tanítványok egészen másképp néztek ezek után Jézusra, és egészen másképp néztek a mennyre. Nem is lehet megmondani, milyen furcsa, nem is voltak igazából elképzeléseik, hogy milyen is az a menny, vagy olyan ködös elképzeléseik voltak. És ezek után, amikor Jézust látták, megfogták, együtt ettek, együtt evett velük, jó, hogy más volt ilyen értelemben a testének a törvényszerűsége, mert az áltrajtók mellett egyszer csak ott van közöttük, szóval persze egy csodálatos isteni test, de isteni és emberinek az egybeforrása. És nézzük meg, annyira szép ez a hétverá kötetből, szeretnék olvasni egy idézetet befejezésül, mert ugye amikor a tanítványok utoljára találkoznak Jézussal, és Jézus az búcsú szavait még elmondja nekik, akkor a tanítványok szeme láttára ugye Jézus felemelkedik, és felhő fogta el a tanítványok tekintete elől. És nézzük meg a következő idézetet. Krisztus a mennybe ment, és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Figyeljük, megszentelt emberi voltát magával vitte a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városába élő összes embert megváltotta. Mély boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli ügyüket. Krisztus látható mennybe menetele megváltoztatta mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték, mármint a mennyet. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, és aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt ment a mennybe. Hangja foszlányai fülükbe ért, amint az angyalok felhő szekere befogadta őt. Imén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Még tovább tart ez a szakasz. Kívánom, hogy akinek megvan a hétperá kötet, otthon olvassuk végig. Igen, Jézus ezért tette ezt, hogy még nagyobb bizalmuk legyen benne, hogy igen, magába olvasztotta örökre az embert, és így képviseli a megváltott embert, az ő megváltását elfogadó embert az Atya előtt. Néhányat említettünk meg Jézus feltámadása utáni eseményekből, de én szívemből kívánom, hogy mindaz, amit Jézus ezekből a lelkünkre akar helyezni, az emlékezés és felejtés kérdése, hogy emlékezzünk az ő szavaira és ígéreteire, hogy emlékezzünk az ő változhatatlan szeretetére, hogy ő bennünket atyafiainak nevez, hogy megbocsát, akármit is követtünk és követünk el, annál inkább szeret bennünket. Emlékezzünk arra, hogy csak az igével, az általa adott igével, ha gerjedezik a mi szívünk, szeretjük az ő szavát, akkor tud bennünket megmenteni a téveikéstől. Emlékezzünk arra, hogy bár a mennyben van, de ugyanúgy tartja velünk a kapcsolatot, mintha fizikailag itt lenne, és minden munkánkban, minden feladatunkban, minden élethelyzetünkben mellettünk áll és tanácsol a legapróbb részletekben is, és kövessük őt, engedjük, hogy ő menjen elől, és kövessük hűséggel, szeretettel pontosan, amit ő mond nekünk. És ne legyen a szemünk annyira könnyel tele soha, hogy ne feledjük el, hogy ő itt van velünk. Soha ne csüggedjünk, ne engedjük le a mi kezeinket, a mi fejünket lehorgasztva, hanem tudjuk azt, hogy bármilyen nehézségben, próbában, fájdalomban itt van velünk, mert Jézus Krisztus él és feltámadt. És szívem mélyéből kívánom, hogy ez az öröm töltse be a mi életünket, és adjon erőt és hitet a küzdelemben. Amen.
Énekeljük el 126-os számú énekünk első három versét. Tehát a 126-os énekünk első három versét. Utána a lehetőség szerint leborulva imádkozzunk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan mérhetetlen szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted Jézust azért, hogy bennünket megváltson, és köszönjük neked, Jézusunk, hogy a te áldozatod tökéletes volt, és te feltámadtál azért, hogy mi élhessünk, hogy nekünk bűnbocsánatot adhass. Köszönjük, Jézusunk, mindazt, amit a te feltámadásod által mi elnyerhetünk, a megváltás által elnyerhetünk. Köszönjük neked azokat a bíztatásokat, bátorításokat, amiket lejegyeztettél a te ígédben, ezekből a történetekből, ezekből a párbeszédekből, amik a feltámadás után történtek, és köszönjük, hogy ezekkel a legfontosabb dolgokban akarsz újból megerősíteni bennünket, és köszönjük, hogy a legfontosabb üzenet mindebből, hogy te élő megváltónk vagy, és te mindenben, az élet minden helyzetében mellettünk vagy, és támogatsz, és küldöd a te segítségedet, és elvezetsz bennünket az örök életig, ha mi hűségesen követünk téged. Urunk, tanítsál meg bennünket hitben járni, tanítsál meg bennünket örülni abban, hogy te élő megváltónk és közben járunk vagy. És kérünk téged, ne engedd, hogy a mi szemeink annyira tele legyenek könnyel, hogy ne ismerjünk fel téged. Köszönünk mindent, amit elnyertünk, és kérünk téged, adjál a szívünkbe egy mélységes örömöt, békét, nyugalmat és hálát, és annak a bizonyosságát, hogy a te ígéreted igen és ámen. Köszönjük, hogy mindezt kérhettük. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el a megkezdett 126-os számú ének utolsó verszakát, tehát a negyedik verszakon.